A szent szüzet már napok óta Anna asszonynál látom, Krisztus születésének előkészítésével foglalatoskodik. Szőnyegeket, vászoncsíkokat, kendőket var és hímez.
Emerik Anna Katalin kislánykorától kezdve látomásokban látta Mária és Jézus életének helyszíneit, történéseit. A 18. században élt szegény németországi paraszt család gyermeke Ágoston Rendi apáca volt. Olyan részletes és pontos leírást adott a bibliai helyekről, személyekről és a korabeli szokásokról, ami egy egyszerű tanulatlan lánytól emberileg nem megmagyarázható. Elátomásokból merített Mel Gibson Passió című filmjében az evangéliumokban nem szereplő részletek bemutatásához. Katalin hűséges írnoka, a híres költő Clemens Brentano 6 kötetbe rendezte a csodálatos történetet. Az első könyv Szűz Mária életét írja le, amely a karácsonyi eseményeket is magában foglalja. A műsorban ebből idézünk részleteket, valamint Mohos Gábor püspökkel beszélgetünk Katalin látomásairól. Gábor atya, ki volt Emerik Anna Katalin?
Emerik Anna Katalin egy egyszerű német parasztlány volt, az 1700-as évek második felében született, és az 1800-as évek első felében halt meg. Ugye erre az időre esnek a napóleoni háborúk, és ez az időszak. És az a sajátos ajándéka volt a Jóistentől már egész kisgyermekkorától, hogy olyan dolgokat látott, olyan látomásai voltak, amelyek akár a múltra vonatkoztak, az egyház történetére, a kinyilatkoztatásra az Ószövetségben, vagy egészen konkrétan Jézus Krisztus életére, a szűzanya életére vonatkozóan az evangéliumi történeteket látta ő sokkal részletgazdagabban, ugye azt is szoktam mondani, hogy az evangéliumok a lehető legtömörebben írják le hitünk igazságait, minden bennük van tömören, de ő ezt kibontva sokkal részletesebben látta, tehát volt egy olyan egész különleges adománya a Jóistentől, ami így a misztikus szentek kategóriájába helyezi őt.
Anna háza Názáret közelében. Készülődés a gyermek születésére. Krisztus születésének valóságos időpontja, ahogy én mindig látom, 4 héttel korábban van, mint ahogy az egyház ünnepli. Az angyali üdvözletet mindig február végén látom. Az ígéret földjén az Augustus császár által elrendelt népszámlálást és adóösszeírást már októberben közhírré tették. Ettől kezdve sok embert láttam jönni-menni az országban. A szent szüzet már napok óta Anna asszonynál látom, kinek háza Názárettől körülbelül 1 órányira van Zabulon völgyében. Az atya, Joachim már nem él. Egy másik férfit látok a házban. Anna újra férjhez ment. Férjének az áldozati állatokkal kapcsolatos hivatala van a templomban. Láttam, hogy Anna élelmet küld neki a nyájakhoz, kis kenyereket és halat egy töbrekeszes bőrtalisznyában. József nincs Názáretben, de hamarosan megjön. Már úton van Jeruzsálemből, ahová áldozati állatokat vitt fel. A szent szüzet a házban láttam. Terhességében már előre haladott állapotban volt, több asszonnyal együtt egy szobában ülve dolgozott. Takarókat és egyéb szükséges kellékeket készítettek Mária szüléséhez. Szent Anna asszony sürgött, forgott, gyapjút hozott és osztott szét, és kiadta a szolgálóknak a munkájukat. Anna egész jó módú nyáj és legelő tulajdonos volt, mivel úgy gondolta, hogy Mária nála fog szülni, és a rokonság az ő házában fogja őt látogatni, az ígéret gyermekének születésére a legdrágább dolgokat készítette. Ezekhez tartoztak a különösen szép takarók és szőnyegek is. Ilyen takarót János születésekor is láttam Erzsébet házában. Mindenféle jelképekkel és mondásokkal volt kivarva. A gyermeknek szánt kötéseken és pólyákon kívül ilyen textíliákat készítettek Anna házában is. Nem maguknak készítettek minden takarót és textíliát, sok minden a szegényeknek szánt ajándéknak készült, akikre az ilyen örvendetes események alkalmával mindig gondoltak. Láttam, hogy a Szent Szűz és más asszonyok a földön egy nagy láda körül ülnek, és két pálca segítségével, melyekre színes fonalak voltak csévélve, ilyen takarón dolgoznak. November 12-e hétfő, József intést kap, hogy Máriával utazzon Betlehembe. József Jeruzsálemben volt, ahova áldozati állatokat vitt fel, fölvitte áldozatát a templomba és hazasietett. Amikor éjfél körül áthaladt Kimki mezején, 6 órányira Názárettől, megjelent neki egy angyal, és figyelmeztette, hogy azonnal költözzék Máriával Betlehembe, mert a gyermeknek ott kell megszületni. Megmondott neki mindent, hogy mit vigyenek magukkal, csak a legkevesebb és legszükségesebbeket, hímzett takarót, egyet sem.
Úgy ír le bizonyos részleteket, sőt az egész Mária életét, a kis Jézus születését, a pásztorok látogatását és később Jézus életének mozzanatait is, mint hogyha ő maga is ott lett volna. Hallott, látott mindent, leírja a fényeket, a tárgyakat, olyanokat is leír, amikről ő nem tudta, hogy azok mik, neveket elmond. Mennyire hitelesek ezek, és utólag mit mond erről a tudomány? Felfedeztek-e igazságokat az ő látomásai alapján?
Hát először is azt kell látnunk, hogy amit ő megélt, az az úgynevezett magánkinyilatkoztatás. Ugye van az a kinyilatkoztatás, amit a Bibliában olvasunk, amikor a szentírók, akik a bibliai könyveket írták, a Szentléleknek a különleges kegyelmi ajándékaként tévedhetetlenül leírták azokat a legalapvetőbb igazságokat, amelyek a Bibliában szerepelnek. A magánkinyilatkoztatás az egy kicsit más kategória, és az egyház ebben nagyon bölcs, hogy nem kötelez bennünket arra, hogy amit magánkinyilatkoztatásban bárki kapott, azt kötelező elhinni nekünk. Ugyanakkor nyilván az Isten nem véletlen adja ezeket, nem annak a személynek fontos pusztán, aki kapja a magánkinyilatkoztatást, hanem az egész hívő közösség javára van, a hitünk elmélyítését szolgálja. Nem a kíváncsiságunkat akarja kielégíteni, ez nagyon fontos, hanem a hitünk elmélyítését szolgálja. Például 350 éve annak, hogy a lakok Szent Margiton keresztül a Jézus szívet tiszteletet a Isten kinyilatkoztat, és ezt az egyház magáévá tette, vagy ugyanígy a 20. században volt a Faustina Kowalska nővér, és az ő magány kinyilatkoztatásai alapján Szent II. János Pál pápa bevezette az irgalmasság ünnepét, amelyet a Húsvét II. Vasárnapján ünneplünk azóta, tehát az egyház ezeket adott esetben magáévá is teszi liturgia szintjén is. Emmerich Katalinnál azt kell látnunk, hogy ő mindent képekben lát. A magánkinyilatkoztatásnál mindig figyelembe kell vennünk azt az adott személyt, akin keresztül ezeket a Jóisten adja nekünk, az ő korát, tehát hogy az 1700-1800-as években élt, az akkori felfogást nyilván ő azon keresztül érti. Ő nem annyira tudott írni, olvasni, ő inkább a képeken keresztül tudott kommunikálni, akkor Jóisten így kommunikál vele, ami azt jelenti konkrétan, hogy ahogy az előbb elhangzott, látott nagyon konkrét történéseket, eseményeket szinte filmszerűen, akár Jézus életéből, akár más bibliai történeteket, ószövetségieket is. Ugyanakkor sok mindent ezekben a történetekben teológiai összefüggéseket is képekben lát, és nekünk meg kell próbálnunk megkülönböztetni, hogy mi az, ami egy olyan kép, ami valójában egy teológiai igazságot mond el, és mi az, ami olyan kép, ami viszont tényleg történelmileg valós, és ennek vannak bizonyítékai, hiszen voltak olyan ásatások az 1900-es évek elején, amelyek kifejezetten az ő látomásai alapján indultak, és valóban föltártak olyan ókori maradványokat, amelyek igazolták azt, amit ő látomásban látott, és amit ő rediktált.
A pásztorok völgyében mintegy másfél órányira a Jászol barlangtól volt egy domb az innen Gáza felé nyúló szőlőhegy kezdeténél. Ezen a dombon volt 3 pásztor kunyhója, akik épp úgy a környéken lakó pásztorcsaládok előjárói voltak, mint a Szent Három királyok a hozzájuk tartozó törzseké. Körülbelül még egyszer ilyen távolságban a Jászol barlangtól állt az úgynevezett pásztorok tornya, nagyon magas, piramisszerű gerenda építmény a zöldellő fák között, nagy terméskövekből rakott alapon, a mező közepén álló dombon. lépcsőkkel és galériákkal, őrtornyokhoz hasonló, fedett őrhelyekkel vették körül. Ebből a toronyból körös körül át lehetett tekinteni a környéket, látni lehetett Jeruzsálemet és még a Kísértés hegyét is a Jerikói pusztában. A pásztorok őröket tartottak odafenn, hogy felügyeljék a nyájak mozgását és kürtjelekkel figyelmeztessenek, rablók vagy vonuló katonák veszedelmére. Az egyes pásztorcsaládok a torony körül jó 5 órányi körzetben laktak, különálló kertekkel és szántókkal körülvett udvarokban. Ezen az éjszakán itt a torony körül láttam a nyájakat, részben még szabad ég alatt. Amikor Jézus már megszületett, láttam, hogy a 3 pásztor együtt van kunyhójuk előtt, körülnéztek és ámulva láttak valami csodálatos ragyogást a jászolbarlang környéke fölött. A távolabbi toronynál is teljes izgatottságban láttam a pásztorokat. Láttam, hogy egy részük fölmegy a toronyba és figyeli a jászolbarlang fölötti különös fényességet. Miközben a 3 pásztor fölfelé figyelt az égre, láttam, hogy fényfelhő ereszkedik le hozzájuk. Amint ez a felhő közeledett, mozgást vettem észre benne, különböző formák és alakok jelentek meg, és hallottam egy egyre erősödő, édes, halk és mégis örömteli tiszta éneket. A pásztorok először megrettentek, de mindjárt előttük állt egy angyal és szólt hozzájuk. Ne féljetek, mert íme én nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész népé lesz, mert ma megszületett nektek a megváltó Dávid városában, aki az Úr Krisztus. Ez lesz számotokra a jel, hogy felismerjétek, hogy egy pólyába csavart és jászolba fektetett kisdedet fogtok találni. És hallottam, hogy az angyalok dicsőítik Istent és éneklik. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. A toronynál lévő pásztoroknak ugyanez a jelenség jelent meg, csak kicsit később. A pásztorok nem azonnal siettek a jászolbarlanghoz, de láttam, hogy azonnal kezdik összekészíteni azt, amit az újszülött gyermeknek ajándékba visznek. Csak kora reggel értek a jászolhoz.
Azt mondott Gábor atya, hogy azért adja a Jóisten, hogy elmélyítse a hitünket. Hogyan tudja ez elmélyíteni? Melyik történet érintett meg téged leginkább, vagy mire emlékszel? Ez egy óriási nagy 6 kötetes mű.
Én régebben olvastam az ő látomásainak a köteteit, akár sokszor nem is egy az egyben végigolvastam, hanem szemelvényszerűen, hiszen ezek nagyon tömörek, tehát amikor Jézus nyilvános működésének 3 évét egy-egy vastag kötet tartalmazza, hozzáteszem azt, hogy nagyon sok minden ezekben sincs benne, mert az ő látomásaiból is ő súlyos beteg volt közben, nem minden emlékezett pontosan, amit lediktált az áll rendelkezésünkre, tehát ennél a valóság még sokkal gazdagabb, és nyilván Isten nem, megint mondom, nem a történelmi kíváncsiságunkat és részletességet akar elénk tárni, hanem a hitünket mélyíteni, és engem az fogott meg, ahogyan ő akár a szűzanyát, akár Jézust látja, elénk tárja, a jó és a rossz közötti mély ellentétet, és ugyanakkor a küzdelmet, ami a történelemben zajlik, és hogy ezt Jézus mennyire komolyan vesz, hogy a szűzanya mennyire, hogy ez mennyire komoly dolog, hogy ez mennyire az örök sorsunkról szól mindannyiunknak, akik a saját életünkben ezt megéljük, hogy nekem az egyik az volt hatás, hogy vegyem sokkal komolyabban a saját személyes életemnek az egyszerű hétköznapi helyzeteit is.
Krisztus születése után a hajnali derengésben jött a pásztorok dombjáról a 3 előjáró pásztor a jászolbarlanghoz. Ajándékuk kicsi állatokból állt, amelyek az őzbakhoz hasonlítottak. Ha a kecskegidák voltak, akkor egészen mások az ottaniak, mint a mieink. Hosszú nyakúak, a szemük szép nagy, kecsesek és gyors mozgásúak. A pásztorok hosszú, finom zsinegen vezették őket maguk után. Szent József barátságosan jött eléjük. Elmondták neki, mit hirdetett nekik az angyal az éjszakában, és hogyan jöttek megtisztelni és szerény ajándékaikkal megajándékozni a megígért gyermeket. József alázatos köszönettel átvette az ajándékokat, az állatokat a pince üregbe vitette velük, amelynek bejárata a jászolbarlang ajtajától délre nyílt, ahová lekísérte őket. Ezután a 3 pásztort bevezette a Szent Szűzhöz, aki a jászol mellett a földön takarón ült, és a gyermek Jézust maga előtt tartotta az ölében. A pásztorok botjukat kézben tartva alázattal letérdeltek Jézus előtt, sírtak örömükben és hosszú ideig édes hallgatásban maradtak, majd az angyalok éjszakai dicsőítő énekét énekelték, és egy zsoltárt, amit én elfelejtettem. Amikor búcsúzni akartak, a Szent Szűz a kicsi Jézust sorban a kezükbe adta, ők könnyek között adták vissza, és elhagyták a barlangot. November 25-e, vasárnap este. Tegnap este a pásztorok tornyától több pásztor, pásztornő és gyermek is jött 4 órányi távolságból ajándékokkal a jászolhoz. Madarakat, tojást, mézet, különböző színű szőtteseket és egy kákaszerű, nagylevelű bokorról csokrokat hoztak. November 26-a, hétfő. Ma láttam, hogy a 3 pásztor egymást váltva segít Szent Józsefnek kényelmesebbé tenni a jászolbarlangot, a környéket és a mellékbarlangokat. Több jámborasszonyt is láttam a Szent Szűz mellett, akik szolgáltak neki. Esszénus nők voltak, és a jászolbarlangtól nem messze, kis sziklakamrákban egymás mellett laktak, ott kiskerteket műveltek, és szektájuk gyermekeit tanították. Szent József hívta őket. Ifjúságától ismerte ezt a közösséget, mert amikor a testvérei elől a jászol barlangba rejtőzött, néha ezeket a sziklafalban lakó jámborasszonyokat is fölkereste. Most egymást váltva jöttek a Szent Szűzhöz, apró szükséges dolgokat és rőzse kötegeket hoztak, főztek és mostak a szent családra.
Második János Pál pápa boldoggá avatta Emerika Anna Katalint. A látomások miatt avatta boldoggá, vagy azért ehhez más is kell?
Én inkább fordítva nézem ezt a dolgot, mert nagyon sokféle magánkinyilatkoztatással lehet ma is találkozni. Ma már rengeteg, ugye sokkal könnyebb sajtó alá rendezni és kiadni magánkiadásban bármit is, vagy akár csak a világhálón megjelentetni, és akkor még ki sem kell nyomtatni, tehát rengetegféle információ kering, és ebből nagyon sok olyan van, ami inkább összekuszálja a hitünket, semmint segíti. Az, hogy őt boldoggá vett az egyház, annak nincs köze az ő magánkinyilatkoztatásaihoz abból a szempontból, hogy boldogávatás az azt mondja ki, arról a szeméről, akit az egyház boldogávatott, hogy hősies fokon élte meg a keresztény erényeket, a szeretetet, az önfeláldozást, az alázatot, a szerénységet, és így tovább, és példaként állítja a hívek elé, illetve kimondja róla, hogy biztosak lehetünk abban, hogy üdvözült. És ez nekünk egy pecsét azon, hogy akkor, amit ő magánkinyilatkoztatásban kapott, abban semmi olyan nincs, ami ellentétes lenne a hitünkkel. Tehát nem kötelező mindent elhinni, de biztos, hogy semmi olyan nincs benne, ami a hitünket ne szolgálná, és ne lenne teljes összhangban vele. Tehát ez egy megnyugtató, hogy az ő magánkinyilatkoztatását nyugodtan olvashatom. Nyilván az egyház teljes tanításának az összefüggésében kell helyesen értelmeznem, mert félre lehet mindent érteni, még a magát, a Szentírást is rosszul értelmezzük. Tehát ez fontos, hogy annak a nagy egésznek az összefüggésében nézem, de ez inkább egy garancia arra, hogy az ő írásai azok segíthetnek bennünket a hitünkben.
A Szent Szűz Mária élete című kötet legutóbb 2024-ben jelent meg magyarul a Szent István kiadó gondozásában. A műsorban Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspökkel beszélgettünk, az idézeteket Fülöp Tamás és Lázár Csaba tolmácsolta. Búcsúzik a szerkesztő, Posgai Nóra.